Köszöntöm a hallgatókat, ez a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora, amelyet a Brux Info közreműködésével készítünk. A mikrofonnál a szerkesztő Németh Zoltán.
Brüsszeli Hét.
A két fél ezen a héten hozta nyilvánosságra javaslataikat az Egyesült Királyság és az Európai Unió közötti jövőbeni kapcsolatairól. Hamarosan erről hallhatnak. Lesznek-e nyertesei a Brexitnek? De mindezek előtt a magyar kormányzópárt és az Európai Néppárt viszonyáról, ugyanis utóbbi e héten tartotta kongresszusát. Jévai Zoltánt, a Brux Info főszerkesztőjét kérdezem.
Felfüggesztés maradt, tehát a status quo megmarad, és ez azért jött létre ez a helyzet igazából, mert nem volt sem többség az Európai Néppárton, ami legalább 80 különböző pártot tömörít, belül nem volt többség, se a Fidesz kizárása, sem pedig a visszavétele mellett. Ezért maradtunk éppen a legkézenfekvőbb megoldás, az, hogy a felfüggesztést prolongálják, meghatározatlan időre is egyébként egy fontos dolog, és ami nagyon feltűnő, és változás az egy évvel ezelőtti helyzethez képest, ugye, amikor ez a felfüggesztés megszületett, az, hogy most nincsen tulajdonképpen semmiféle követés, nyomon követése a történetnek, nincsenek egyelőre legalábbis semmiféle feltételek támasztása. Ugye legutóbb az volt, hogy kineveztek három bölcset, felkértek arra, hogy vizsgálódjon, és állapítsa meg, hogy tulajdonképpen azokon a vitás ügyekben, CEU és egyéb ügyekben történik elmozdulás. Ezt most úgy néz ki, hogy a bölcsek maguk sem tudtak igazából teljesen megállapodni, viszont az ott a konklúzió, amit Donald Tusk közvetített is az Európai Néppárt felé, hogy nem történt Magyarországon a magyar térfélen elmozdulás, ezért maradjon a felfüggesztés.
De ennek a bölcseknek, ennek a bölcsek tanácsának, a lehet így nevezni, van valami tanulmánya? Van valami írásos dokumentum, amit végeztek a magyar jogállamisággal összefüggésben? Mert például Dajcs Tamás, a Fidesz LP delegáció vezetője azt mondta, hogy ilyet még élő ember nem látott.
Hát ja, nem látott, illetve élő ember viszont hallott. Mint kiderült, ez egy szóbeli beszámoló volt. Herman Van Rompuy és a másik két bölcs egy szóbeli beszámolót tartottak Donald Tusknak. Én úgy tudom egyébként, hogy levelet is írta Donald Tusknak, de való igaz az, hogy a jelentés írott formában legalábbis nem került terjesztésre, és, vagy nem készült be írott formában. Mikor erre rákérdeztünk, akkor néppárti források azt mondták, hogy ez azért történt így, hogy egyrészt nem akartak semmiféle kiszivárogtatást, semmiféle értelmezési vitát, és ezzel is védeni akarták a bölcseket, ami egy kicsit számomra furcsa, mert erre nem kaptunk viszont választ, hogy vajon mitől is akarták óvni a bölcseket, nyilvánvalóan politikai támadásoktól, meg hogy nyomás alá kerüljenek. De úgy tűnik igazából, hogy Tusk nagyon magához ragadta ezt az ügyet, és ő akarta igazából megnézni, felmérni a helyzetet. A helyzet felmérése meg az volt, hogy tulajdonképpen egyik irányba sem lenk ki az inga, elsősorban egyébként pont azért, mert a németek, a spanyolok, a franciák, érdekes egyébként a nyugat-európai néppártok, vagy illetve néppárti tagok nem támogattak drasztikusabb fellépést a magyar kormánypárttal szemben. Tehát úgy néz ki, hogy egyelőre egy patthelyzet van. Az, hogy ugye visszatérve a kérdésre, hogy ez mit jelent a Fidesz számára, tulajdonképpen ez a helyzet folytatódik, hogy nem vetnek részt a Fidesz vezetői vagy képviselői néppárti rendezvényeken, nem is indulhatnak posztokért, és szavazásokon sem vehetnek részt, tehát a kezdeményezésük is kimarad. Ez igazából, lehet ezen vitatkozni, hogy ez nagy büntetés vagy sem, talán közvetlenül ugye nyilván az hogy Orbán Viktor számára, hogy nincs ott az Európai Néppárti belső egyeztetéseken, ez azért lehet, hogy egy információ hiányt jelent. Másról azért azt is látni kell, hogy az Európai Parlamenti, a frakcióra ezek a korlátozások nem, vagy csak nagyon minimális mértékben.
Ezt akartam volna mondani, mert ugye a Fidesz képviselői, amelyik ugye a legnagyobb delegáció, az egyik legnagyobb delegáció a strasbourgi, illetve a brüsszeli testületben, az egyik legnagyobb létszámmal rendelkeznek, és ők még mindig az Európai Néppárt padsoraiban vannak, és a különböző bizottságokban is tagjaik, tehát az Európai Néppárti delegáltak ezek a fideszes politikusok.
Így van, tehát ugye az ő státuszuk nem változott. Többen közülük, ugye a Járók Olivia például a parlament alelnök, és még párti színekben, és többen közülük ugye bizonyos szakbizottságban alelnöki pozíciót is elfoglalnak, és közben persze természetesen teljes joggal az Európai Néppárti frakciónak a munkájában részt vesznek, még hogyha ugye Szájer József, aki korábban ennek a frakciónak a helyettes vezetője volt, most már nem foglal ilyen kút szerepet el, mint korábban. Tehát az ő státuszok ilyen szempontból megvan, és az nyilván az a státusz azért fontos információ áramlással is jár, Tehát ez nem becsülném alá ennek a jelentőségét. De azt látni kell, hogy itt az Európai Néppárt olyan döntés, hogy a néppárt egy dolog, a néppárti frakció pedig egy másik dolog.
Mindezeket összevetve egyáltalán mennyire érdekes és mennyire fontos dolog, hogy egy-egy párt, melyik európai párt családtagja?
Én úgy gondolom, hogy fontos dolog, és ugye az is bizonyítja ezt szerintem, hogy Orbán Viktor a mai napig nem hozta meg ezt a lépést, bár ugye úgy is lehet értelmezni ezt a felfüggesztést, ugye ez számára nem egy kedvező döntés, ugye a prolongálása a felfüggesztésnek, hiszen nem állították vissza a Fidesz tagságát. Tehát nyilván van ok annak, hogy a Fidesz ragaszkodik az Európai Néppárti tagsághoz, mint ahogy egyébként más pártok is ragaszkodnak a saját, hogy a nagyobb frakciókhoz. Azt látni kell, hogy az Európai Néppárt a legnépesebb párt, a legerősebb párt, a legbefolyásosabb, és úgy tetszik, tehát az érdekérvényesítő képesség az Európai Néppárton belül nagyobb, mint egy kisebb, sokkal kisebb párton belül, pártcsoporton, családon belül. Tehát ilyen szempontból információt, így befolyást jelent minden tagpárt számára, és erről természetesen valószínűleg nem jó lemondani. Azt is látni kell azért, hogyha összehasonlítjuk, hogy Magyarország és Lengyelországgal szemben van érvényben, vagy folyamatban 7. cikk szerinti eljárás, és azért érezhető az, hogy a lengyeleket például nincs olyan nagy pártcsalád, a lengyel ugye a lengyel jog és igazságosság pártját, a Kaczynszki-féle pártot, amelyik be tudná védeni. Ez azért az LPP-n belül a Fidesz-e szemben azért bizonyos szempontból mai napig érvényesül, még akkor is egyébként, hogyha számos jel szerint például ugye, mikor Magyarországról van szavazás, akkor az Európai Néppárt egy jelentős része is a kritikusok oldalára áll, de ez minden esetre nem vezetett el odáig, hogy mondjuk a németek például megvonják a támogatásukat az Európai Néppárton belül a Fidesztől. Egyébként nagyon érdemes megnézni, a CDU-sok közül, ugye ők a német kereszténydemokraták, 90 tartózkodtak, amikor a múltkor volt egy szavazás a 7. cikk szerinti eljárásról egy határozat, ami Magyarországot és Lengyelország esetében egy kritikus felhangokat tartott. Tehát látható, hogy megosztott az Európai Néppárt, továbbra is fönnállnak azok az elemek, azok az okok, ami miatt nem tud a néppárt elindulni, vagy eldönteni azt, hogy akkor hol jobb Orbán Viktor bennyi van az Európai Néppárton belül, vagy kívül van az Európai Néppárt, hol tud egyébként számukra több kárt okozni, és ezt az Európai Néppárt láthatóan nem tudja eldönteni, azért nem tudja eldönteni, mert nagyon eltérő vélemények vannak az Európai Néppárton belül.
Mekkora esélye van annak, hogy Orbán Viktor adott esetben egy másik frakcióhoz, egy másik európai pártcsaládhoz csatlakozzon, a frakciót azt minden esetre az Európai Parlamentre értem. Ha már te is szóba hoztad a Jog és Igazságosság pártját, ugye az elmúlt hetekben, hónapokban Varsóban is járt a magyar miniszterelnök, a Fidesz elnöke, ott is tárgyalt, illetve a héten ugye a néppárti kongresszussal párhuzamosan Rómában volt egy igen nagy delegáció, és ott Salviniékkel, illetve több radikális jobboldali párt vezetőjével is tanácskozott, illetve egyeztetéseket folytattak. Lehet egy másik út, egy harmadik út?
Tehát nagyon úgy néz ki egyébként, hogy ugye természetesen ezek az események is azért azt jelzik, hogy a magyar miniszterelnök aktívan készíti elő az alternatív megoldásokat is, ami egyébként nem mond ellent annak szerintem, hogy továbbra is az Európai Néppártban belül látja a Fidesz helyét, de ugye ő ezt továbbra is nyitva tartja ennek a lehetőségét, az is benne a pakliban természetesen, hogy a Fidesz előbb maga hozzon döntést arról, hogy kilép az Európai Néppártból, hogyha ezek a viták, a helyzet nem oldódik. De ez azon is múlik egyébként, hogy az a úgynevezett B-terv, tehát ez az alternatív megoldások mennyire öltenek testet, milyen mértékben. És itt ugye ez egy érdekes helyzet, ez a római találkozó is, ahol tulajdonképpen sikerült összeverbúválni majdnem mindenkit egy ilyen potenciális jobboldali, radikális jobboldali, vagy nevezzük szélső jobboldali, de egy együtt, nemzeti konzervatívnak nevezik ugye ezt a konferenciát, aki potenciálisan szóval jöhet, de itt vannak még azért megoldatlan, összenemérő szálak, ilyen ezekre tartozik például, hogy a lengyelek, ugye a Kaczynszki-féle párt az európai konzervatívok között ül, tehát egyelőre nem látom azért annak a jelét, hogy a Salvinivel összebarulnának, ez is egy kulcskérdés nyilván, és én úgy látom, hogy nem véletlenül ezek a mozgások természetesen, ezek a mozgások arra utalnak, hogy itt aktívan folyik egy alternatív, jobboldalán alternatív koalíciónak az építése. Hogy ebből lesz-e valami, és ezt a magyar miniszterelnök mennyire gondolja komolyan, mennyire számít tényleg alternatívának, szánja-e, vagy pedig igazából csak a tárgyalási zsaroló potenciált akarja erősíteni, ez egy másik kérdés.
Gyévai Zoltánt, a Brux Info főszerkesztőjét hallották. Hamarosan folytatódik a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora.